Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Csicsman László, Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Ha kell, amerikai fegyverek nélkül is megvívja a gázai háborút Izrael, ezt mondja a miniszterelnök, Amerika pedig azt mondja, hogy támadó fegyvereket nem fog a továbbiakban adni, a védekező fegyverekről továbbra is ellátja Izraelt. Mit változtatott az amerikai-izraeli kapcsolatokon a terrortámadás, meg az utána következő izraeli hadművelet Gázában?
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Hát azt gondolom, hogy az Egyesült Államok ugye egyrészt készülve az elnök választása, ami nem egy elhanyagolandó szempont, megpróbálja az Egyesült Államok befolyását fenntartani a Közel-Keleten, miközben egyébként fő külpolitikai prioritása az inkább Kína és a kelet-ázsiai térség. Washingtonnak most az a kimondott célja jelen pillanatban, hogy Szaúd-Arábiával tető alá hozzon lehetőség szerint egy háromoldalú megállapodást, amelyben Szaúd-Arábia csatlakozna az Ábrahám egyezményekhez, és ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok egy védelmi paktumot szeretne Szaúd-Arábiával kötni. De ennek körvonalai most jelentek meg az elmúlt napokban. Pontosan tudjuk, hogy ezt október 7-e előtt már napirenden volt ez a kérdés, tehát a terrortámadás előtt a tavalyi esztendőben, azonban most felgyorsultak az egyeztetések, és még egyszer Washington azt szeretné elérni, hogy Izraelt valamelyest visszafogni, hogy lehetőség szerint egy szaudi-izraeli megállapodást tető alá lehessen hozni. Ennek az a jelentősége, hogy Iránt ezzel sokkal jobban marginalizálni lehetne a térségben, tehát Washingtonnak a válasza az elmúlt heteknek az iráni támadására, amerikai érdekeltségek, illetve Izraellel szemben az, hogy tovább kell fokozni az elszigeteltségét. Egyébként május 1-én Irán legfőbb vezetője, Ali Khamenei, egy nyilatkozatot adott ki, amelyben már bírálta Szaúd-Arábiát, hogy készül egy ilyen megállapodást aláírni. Hogy miért fontos ez a megállapodás Washington számára? Azért fontos, mert egyrészt azt gondolom, hogy prioritás Washington számára, hogy ne Kína vegye át az Egyesült Államok szerepét Szaúd-Arábia biztonságának szavatolásában, a védelmi iparban, és megőrizze ebben az értelemben az Egyesült Államok a szerepét, és hát különösen ugye vannak olyan területek, amelyekben célszerű lenne Kínát távol tartani, ez mesterséges intelligencia, félvezetők, szuperkomputerek, tehát ezek a kritikus technológiák, amelyek kulcsfontosságúak, és azt reméli Washington, hogy tovább értékesíti a fegyvereket, és cserébe pedig elismeri várhatóan Szaúd-Arábiának a nukleáris programját. A probléma az, hogy a szaudiak azt követelik meg természetesen, hogy valamilyen formában a palesztin kérdés a két államos megoldás keretei között rendezzék. Ezért azt gondolom, hogy elég nehéz lesz keresztül vinni ezt a megállapodást.
De Izrael képes saját maga befejezni ezt a műveletet, vagy ez egy hatékony nyomásgyakorlás az amerikaiak részéről, hogy nem adnak támadó fegyvert?
Hát én azt gondolom, amiről itt szó van, ez a 900 kg súlyú nehéz bombák, ennél amelyeket, hogyha lakott területeken bevetnek Rafahban, annak katasztrofális humanitárius következményei lesznek. Én azt gondolom, hogy ezek nélkül is végig tudja vinni Izrael katonailag ezt a háborút, ez sokkal inkább egy diplomáciai nyomásgyakorlás, amely egyébként felbosszantotta az izraeli vezetést jelentős mértékben. Lényegében Washington szeretné megelőzni azt, hogy a rafaki hadművelet az elinduljon. A jelenlegi eseményeket, amelyek Rafahban zajlanak, az Egyesült Államok még nem látja úgy, hogy ez átlépte volna Izrael a vörös vonalat. Ugye a határátkelőt foglalták el az elmúlt napokban, de a nagyobb arányú izraeli szárazföldi offenzíva még várat magára, azt gondolom, ebben a térségben. Egyébként nemrégiben nyilatkozott az Egyesült Államok izraeli nagykövete, aki magyarázta Bidennek ezt a lépését, és azt mondta, hogy ne értékeljük túl ezt a dolgot, hát egy szállítmánynak a visszatartásáról van szó. Ha megnézzük október 2007 óta jelentősen megnőtt az Izraelnek nyújtott katonai segélynek az aránya, és hogy valójában mindez nem változtat azon az alapvetésen, hogy az Egyesült Államoknak fő stratégiai partnere a térségben Izrael állam. Tehát azt gondolom, hogy valóban van egyfajta nyomásgyakorlás, az is látszik, hogy önmagában ez nem biztos, hogy elegendő ahhoz, hogy megelőzzék ezt, ez egy összetett Izrael dilemmákkal néz szemben jelen pillanatban, és hát Washington pedig értelemszerűen szeretné a befolyását fenntartani a térségbeli államok fölött, amely hát nem teljesen működik, azt látjuk.
Szaúd-Arábiának érdeke volna ez a megállapodás, vagy azért támasztja a két államiság feltételét, mert tudja, hogy lehetetlen, és ebből ez egy taktikai állítás számára?
Hát, hogy az Ábrahám egyezményeket belépjen és aláírja, ez inkább Izraelnek az érdeke, és inkább Washingtonnak az érdeke. Ugye Washingtonnak két szempontból is, egyrészt, hogy hát azt az Ábrahám egyezményeket, amit végülis a Trump adminisztráció elkezdett, ki lehessen bővíteni, így Washington jobban tudna fókuszálni a Kína problémára. Másrészt meg azt is mondják, hogy ez egy eszköz, hogy a kongresszuson keresztül menjen ez a megállapodás, mert hogyha nincs Izrael nem részese ennek, akkor a Biden adminisztráció attól tart, hogy ez akár megbukhat egy kongresszusi szavazáson ez a dokumentum, tehát egy eszköz is egyben, hogy tovább vigyék. Hát Izraelnek pedig ez egy stratégiai kérdés, tehát Izrael most ugye egyfajta választás előtt van, tehát továbbvinni ezt a Rafaki hadműveletet, és ezzel még inkább elszigetelődni, vagy esetleg valamilyen formában egy regionális együttműködésben, diplomáciában elköteleződni, amelyben bizony háttérbe kell szorítani a jelenlegi katonai hadműveleteket.
Arra van magyarázat, hogy a szaúdiak miért a két állami megoldást hozzák be az Ábrahám egyezmények megkötésében, amikor azokról azt tanultuk, hogy azokban a palesztin kérdés csak érintőlegesen volt beleírva.
Így van, tehát az Ábrahám egyezményeknek ez nem volt része. Ott azt lehet mondani, hogy inkább hallgatólagos egyeztetések voltak a háttérben, és egyébként azóta sem az aláíró arab országok október 7-ig nem nagyon emelték fel a szavukat a palesztin kérdés vonatkozásában. De már október 7-ig előtt, amikor a szaudiak tárgyaltak erről az izraeliekkel, ott már tárgyalasztalon volt a palesztin kérdés. Egyébként független a mostani eseményektől, és hát azt gondolom, hogy miután jelenleg ugye a világban kialakult egy jelentős ellentét ebben az izraeli-palesztin kérdésben, így Szaúd-Arábia, mint a térség vezetésére aspiráló ország nem nagyon hunyhat szemet jelen pillanatban a gázai események és a palesztin kérdés fölött, és hát mivel ugye a két államos megoldás az, ami hivatalosan a napirenden van, így nagyon nehéz mást javasolni, nem beszélve arról, hogy 2002-ben született egy úgynevezett szaúdi béketerv, amelynek Szaúd-Arábia állt az élén, és akkor az arab államok megállapodtak abban, hogy szeretnék a két államos megoldást a 67-es határok mentén Kelet-Jeruzsálem fővárossal, amelynek hát legyünk őszinték, a realitása az nem túl nagy. Zárójelben hozzátenném egyébként, hogy az elmúlt napokban született egy béketerv az úgynevezett arab összekötő csoport részéről, amelyben többek között Jordánia, Egyiptom, Katár és még néhány állam vett részt, és egy nagyon hasonló tartalmú javaslatot tettek le, tehát a két államos megoldás 67-es határok között Kelet-Jeruzsálem fővárossal, ezt a javaslatot Washington is elutasította, hozzáteszem.
De Izrael meg azt mondta, hogy ebben nem az van, amiről bármikor is tárgyaltak volna, és nincs is benne ebben a megállapodásban. Akkor ez mire való?
Hát az Ábrahám egyezmények az alapvetően sokkal inkább arra való, hogy...
Bocsánat, nem az Ábrahám egyezmények, hanem ez a béketerv, amit a legutóbb, még a múlt hétfői támadás előtt mondták azt, hogy ez megvan, és utána indul a támadás, és erre mondta Izrael, hogy ez arra való, hogy a labdát áttolják izraeli oldalra.
Hát lényegében igen, tehát alapvetően ennek a megismétlése azért az azt mutatja, hogy egyrészt, hogy van egyfajta arab egység ezzel kapcsolatban, viszont az látható, hogy érdemi javaslat az egyik oldal felől sem érkezik, ami mondjuk a helyi jelenlegi realitásokat venné figyelembe. Egyébként ebből a szempontból Izraelből szivárok ki egyfajta javaslat jelen pillanatban, amit hivatalosan nem tett közé egyelőre a Netanyahu adminisztráció. Ez arról szól, hogy 10 évre tervez Izrael a gázai övezetben maradni. Körülbelül 1-2 évet vesz ebből igénybe a Hamasz elleni háborúnak a megvívása, és az ezt követő 8 évben azzal számol, hogy valamilyen jellegű külső segítséggel tartaná fenn Izrael a szuverenitást, nem kizárva azt, hogy akár szaúdi emírségek Egyiptomnak valamilyen segítségével, de izraeli szuverenitás alatt maradna a gázévezet, és ez a javaslat, ez 10 év elteltével tenné fel a kérdést a gázévezet lakosainak, hogy csatlakozni kívánnak-e a nyugati parthoz egy ott működő adminisztráció alatt. Ez jelen pillanatban egy homályos, minden esetre azt jól mutatja, hogy Izrael itt egy hosszú távú jelenléttel számol a gázévezetben jelen pillanatban.
Azt lehet bárhonnan tudni, hogy az első 2 évet, hogy képzeli Izrael, az most egy betontörmelék halmaz, fertőző betegségekkel, vízhiánnyal és nagyon sűrű halállal. Milyen lenne az első 2 év?
Hát ez meglehetősen homályos, ugye pár hónappal korábban Netanyahu közzétett egy egyoldalas alapelveket, mondjuk úgy, amelyben annyi szerepelt, hogy a palesztin hatóságot a jelenlegi formájában teljes egészében kizárná az adminisztrációból, természetesen a Hamaszt és az egyéb radikális szervezeteket még inkább, és hogy segítségül hívna olyan palesztin személyeket, szervezeteket, akik tehát függetlenek, de valamelyes járatosak az adminisztrációban. Meglehetősen homályos, hiszen nem nagyon vannak ezen szervezeteken kívül olyan palesztinok, akik függetlenek lennének. És hát ami nagyon nem világos, hogy a nyugati parttal kapcsolatban milyen tervek körvonalazódnak, hiszen ugye miközben mi elsősorban a gázaövezetre figyelünk, azt látjuk, hogy folyamatosan növekednek az indulatok, a feszültség mind palesztin, mind izraeli oldalról a nyugati parton. És ne felejtsük el, hogy a mai napon egyébként május 13-án ugye az emlékezés napja van Izraelben, amikor a terrorizmusban elhunyt áldozatok emlékéül állítottak napot, ez minden évben megemlékeznek erre a napra, és holnap pedig a függetlenségi ünnepségekre kerül sor. Ennek a jelenlegi eseményeknek az árnyékában, tehát már most ugye vannak ezzel kapcsolatban tüntetések, hogy a túszok azok még mindig a Hamasz fogságában vannak. Tehát az nagyon nehéz kérdés, hogy végső soron valakinek a szemetet el kell vinni az utcáról. Ez egy elég profánul hangzó dolog a Közel-Keleten, de emlékszünk rá, amikor az arab tavasz követő években Irak, Szíria, Jemen lényegében szétesett, és hát alapvetően az volt a kérdés, hogy a rendet valamilyen formában az ki és hogyan teremti meg. Hát sajnálatos módon ugye a Közel-Kelet néhány államában az iszlám állam volt az a szervezet, amelyik ezt a rendet megteremtette. Jelenleg ez ugye nyilvánvalóan kizárt, de azt gondolom, hogy ne menjünk annyira előre, hiszen hát Izrael is elismeri, hogy jelenleg a Hamasznak még 6 serege, zászlója működik a gázaövezetben. Ebből 4 Rafahban, 2 a gázaövezet északi részén, és hát ugye a Hamasz közzétett az elmúlt nap, ahogy fogalmaztak, hogy ez nem lesz egy piknik, hogyha Izrael bevonul a Rafahi területre. Tehát azt gondolom, hogy azért a Hamasz felszámolását nem sikerült elérni, és habár katonai szempontból meggyengült, és meg lehet gyengíteni, de az ideológia utánpótlása az ott lesz a háttérben az elkövetkezendő 1-2 vagy 10 esztendőben is, és én azt gondolom, hogy ez az, amivel kevésbé nézett szembe jelen pillanatban Izrael, és hát nem is beszélve arról, hogy ott van a Hezbollah, Szíria, Irán, a Húszik, tehát hogy a tágabb eszkalációs folyamat, amelynek az elmúlt hetekben szemtanúi lehettünk.
Arról van Izraelnek képe, hogyha nem a Hamasz, akkor az a palesztin emberek milyen hatóságot fogadnának el maguk fölé, amely például megszervezi az egészségügyi ellátást, a szemétszállítást, hogy a csapból folyjon víz.
Hát palesztin részről az elmúlt években mondhatjuk így, azért volt gondolkodás ennek kapcsán, és hát tudunk említeni olyan palesztin vezetőket, akik viszont nem függetlenek a jelenlegi politikai hatalomtól, hiszen nem nagyon van ilyen, tehát történelmileg nem lehet független embereket találni. Ugye sokáig szó volt arról, hogy például Mohamed Dahlan, aki kötődik az emírségek, hogy az Ábrahám egyezmények hatására ő lehet az, és majd Abu Dhabi esetleg a Fatahhoz kötődik, és majd Abu Dhabi segíti az ő hatalomra kerülését. Tehát az biztos, hogy a jelenlegi palesztin emberek elégedetlenek azzal a hatalommal, amelyet a palesztin hatóság Mahmoud Abbas testesít meg, és egyébként az október 7-i események előtt a Hamasznak a támogatottsága sem volt túl magas közéleménykutatási adatok szerint. A Hamasz támogatottsága valószínűsíthetően megnőtt a gázai övezetben a jelenlegi események hatására, viszont ez nem igaz a palesztin hatóságra és Mahmoud Abbasra. Egyébként az elmúlt 1-2 hónapban 2 figyelemre méltó eseményre is sor került. Először Moszkvában, majd nemrégiben Pekingben találkoztak a 2 rivális politikai erőnek a vezetői, a Fatahnak és a Hamasznak a vezetői, amely azt mutatja, hogy itt a 2 országnak azért van némi befolyása az itteni eseményekre. Ugye Kína egy nyilatkozatot tett közzé, amelyben azt mondta, hogy hát számukra fontos, hogy legyen egy palesztin egység, és hát a kínai álláspont hivatalosan az továbbra is a 2 államos megoldás, és hát nagy mértékben ugye elítélik a jelenleg gázai övezetben folyó izraeli támadásokat, tehát ezekre is érdemes odafigyelnünk. Habár azt látni kell, hogy amikor ilyen palesztin egység kormány létrejött, akkor ez általában nagyon rövid ideig tartott, de nyilvánvalóan ez egy lehetőség, amelybe egyébként Izrael biztosan nem fog beleegyezni, hiszen jelen pillanatban Izrael sem a Hamaszt, sem a Fatahot, sem a Fatah fölött álló palesztin felszabadítási szervezetet nem tekinti tárgyaló partnerének. Más palesztin politikai erő pedig hát a kettőn, az ernyő szervezeten és a Hamaszon kívül hát nem igazán van.
De Izraelben most egy háborús egységkormány van. Ez teljesen egyöntetően nyilatkozik a megoldási lehetőségekről, vagy ki lehet belőle hallani a politikai különbségek miatt más-más megoldási módokat?
Hát én azt gondolom, hogy igen, ha bár ugye Netanyahu mindig hangsúlyozza, hogy egyöntetűen döntöttünk így vagy úgy, de azért 2 irányból érik kritikák Netanyahut. Egyik ez a szélső jobb oldal, ez a Ben-Gvir-Smotrich, akik ennek a egység kormánynak a tagjai. Ők egy jóval komolyabb fellépést szorgalmaznak, tehát azért bírálják lényegében Netanyahut, hogy nem kell leállni, tárgyalni a túszok kérdéséről, egyszerűen túl kell lépni ezen, fel kell fogni sajnos ennek a háborúnak az áldozatai, és meg kell semmisíteni teljes egészében a Hamasz, bármilyen áron is, még akkor is, hogyha ennek Izrael nemzetközi imidzsére negatív következményei lesznek. A másik oldalon pedig ott van Benny Gantz, akiről sokan mondják, hogy akár a következő kormányfő is lehet, ő pedig hát az Egyesült Államokkal való kapcsolatokat komolyabban venni, tehát odafigyelne ezekre a kritikákra, és hát láthatóan ő egyfajta békülékenyebb hangvételt üt meg, és azt mondja, hogy hát fokozatosan, de a politikai elképzeléseket kellene előtérbe keríteni. Ugye ennél részletesebb nyilatkozatok, mivel egy egységkormány van, nem láthatnak napvilágot, hiszen abban a pillanatban szétesne az egységkormány. De ugye Benny Gantz azt is mondta néhány hete, hogy szeptemberre előrehozott választásokat kellene kiírni Izraelben. Hát nyilvánvalóan látni kell, hogy a Netanyahu kormánynak, személyesen Netanyahunak érdeke, hogy a konfliktus valamilyen formában elhúzódjon, hiszen ez a politikai hatalmának a meghosszabbítását jelenti. Egy esetleges előrehozott választások visszahozzák azt az időszakot, ami tavaly október 7-e előtt jellemző volt Izraelben. Nevezetesen tüntetések vannak be a politikai kérdésekben, igazságügyi reform kapcsán, és hát éppen ezért Netanyahu próbál egyensúlyozni a két irány között. Ugye nemrégiben az Al Jazeera-t tiltották be, amellyel hát mutatja, hogy ő egy keménykezű vezető, aki képes egy háború közepette, képes ilyen döntéseket hozni, amely bizonyos értelemben azért elfedi azt, hogy az eredetileg eltervezett katonai célok azért nem teljesülnek a gázai övezetben. Nevezetesen ugye sokat lehet arról olvasni, hogy a Hamas katonai szárnyának a vezetői, azok valószínűsíthetően nem is Rafakban bujkálnak, hanem az övezet más területén, itt Yahya Sinwarra, Mohamed Deifre gondolok, akiket ugye nem sikerült kézre keríteni, ők tervelték ki az október 7-i merényletet, ugye a harmadik vezetőt, a helyettes katonai vezetőt sikerült Mohamed Issát megölni, és hát ez is ugye ott van azon a listán, amelyet végső soron Netanyahu megígért, de nem teljesített.
Miből lehet azt megállapítani, hogy a sokat próbált izraeli emberek, az izraeli közvélemény, az mit akar most?
Hát én azt gondolom, mint minden ember alapvetően békét, tehát ne felejtsük el, hogy itt több mint 200 napja mennek a hadműveletek, és hát ebben azért nagyon sok család érintett, ugye tartalékosként nagyon sok embert behívtak október 7-e után. A túszok családjai, azok ugye óriási szimpátiának örvendenek.
De tehát ők is békét akarnak, akinek ott van a fia meg a lánya.
Tehát én azt gondolom, hogy az egyik oldala mindenképpen ott van az, hogy valahogy véget érjenek a hadműveletek. De a másik oldalon viszont felmerül minden izraeliben a kérdés, hogy na de október 7-e után hát nem lehet visszatérni ahhoz a helyzethez, amelyben a gázévezet lényegében azt lehet mondani, hogy Izraeltől, hát nem is függetlenül, de alapvetően a gázévezetet magára hagyták, ugye körbekerítették, és a Hamas irányította, tehát ezt a modellt nem szabad megismételni, mert előbb vagy utóbb lényegében ez újabb támadáshoz vezet, és éppen ebből adódóan nem lehet a mai izraeli társadalomnak idézőjelben eladni a két államos megoldást. Azt lehet mondani, hogy amikor ez a 2002-ben a Roadmap nevű dokumentumban lefektetésre került, már akkor is csökkent ennek a támogatottság, ugye 93-as oszlói megállapodás azért a 2000-es években a második intifádába sodródott át, van egyfajta oszlói trauma, mindkét oldalon egyébként, és én azt gondolom, ezt nem lehet visszatekerni az órát. Tehát ma a kétállamos megoldást abban a formában, ahogy az megfogalmazódott a 2000-es években, ezt elképzelhetetlen, hogy az izraeli társadalom támogassa, sőt tovább megy. Az Ábrahám egyezmények aláírása előtti egy-két évben, 2019-2020-ban az izraeli politika napirendjén a nyugati part területének az annexiója szerepelt, és ez az annexiós javaslat az izraeli társadalom jelentős részének a támogatását élvezte. Ugye az Ábrahám egyezmények aláírása végett, a Netanyahu kormány akkor beleegyezett abba, hogy ideiglenesen nem hajtják végre ezt az annexiót, az ugye nem hangzott el, hogy ezt pedig függesztik fel, de hát ez volt alapvetően az izraeli elképzelés, és ez egyfajta támogatottságot élvezett Izrael területén. Én azt gondolom, ez nem változott, tehát magyarán szóval ennek a kétállamos megoldásnak a támogatottsága ez továbbra is alacsony, sőt október 7-e még inkább megmutatta, hogy ha létrejön egy másik állam, akkor ez Izrael állam biztonságára fenyegetést fog jelenteni.
Ha az izraeli társadalom a kétállami megoldást nem fogadja el, van-e olyan B terv, amit egyébként elfogadna egyáltalán erről? Van-e valamilyen vita Izraelben?
Hát én azt gondolom, hogy jelen pillanatban kevésbé. Ugye nyilván a B terv az egyállamos megoldás lehetne, ugye elméleti síkon, csak ennek hát az a problémája, hogy nagyjából ugye demográfiailag kiegyensúlyozott jelenleg a tágabb térségben a palesztin, illetve a zsidó lakosságnak az aránya. Ugye ne felejtsük el azt sem, hogy Izrael állam lakosságának körülbelül 20%-a izraeli arab, 2 millióan vannak. Ugye nyugati part és gázévezet összesített lakossága több mint 5 millió fő, tehát itt demográfilag kiegyensúlyozott viszonyok vannak. Hát ez egyrészt, ez az egy állam, ez hogyan mondana, milyen formában lenne ellentmondásban azzal az önmeghatározással, hogy Izrael magát a zsidó államnak nevezi, illetve hát nyilván demokratikus jogokat adni mindenkinek az is elképzelhetetlen, hiszen akkor a végén esetleg palesztin miniszterelnöke lehetne az országnak, ami teljes egészében kizárt. Tehát azt gondolom, hogy jelen pillanatban nincs, és a Netanyahu kormányzat kifejezetten arra építette a stratégiáját az elmúlt évtizedben, hogy fenntartani a státuszkót. Tehát ugye az volt a mondás, hogy mivel nincs tárgyaló partner a másik oldalon, Mahmoud Abbas sem ilyen, a Hamasz pedig egy terrorista szervezet, a nyugati part és a gázai övezet ketté osztott. Lényegében hosszú távon az volt az elképzelés, hogy fent lehet tartani. Nyilván izraeli körökben, ami felmerül, az az, hogy a gázai övezet lakosságát valamilyen formában eltávolítani onnan, tehát ezt a 2,3 millió főt, különösen itt az említett izraeli kormányban szélsőjobboldali erők arról gondolkodtak, hogy esetleg valamelyik afrikai országba áttelepíteni őket. Ez eléggé meglepő, hogy ilyen gondolatok előkerülnek a 21. században. Nyilván Izrael szeretné, hogyha Egyiptom megnyitná a határait. Egyiptom nem csak, hogy hallani sem akar erről, hanem éppen ugye Egyiptom nemrégiben bejelentette, hogy támogatja Dél-Afrikai Köztársaságot a Nemzetközi Büntető Bíróságon a népirtással kapcsolatos izraeli vádakkal kapcsolatban, ami hát megint csak azt mutatja, hogy hát Izrael számára, ami alap volt 79 óta, az egyiptom-izraeli békeszerződés óta, hogy hát Egyiptom egy meghatározó szövetséges kormányzati szinten, még akkor is, hogyha az egyiptomi társadalom esetleg ezeket a kérdéseket nem így látja, és bizonyos értelemben egyfajta hideg béke alakult ki a két ország között, de hát ez lényegében egy háromoldalú együttműködés épült, amelyben Egyiptom, Izrael és az Egyesült Államok a háttérből támogatta mindkét országot. Most ez is megkérdőjeleződni látszik jelen pillanatban. Tehát nem csak a gázövezetre nincs terv, hanem jelen pillanatban, hogy említettem, a nyugati parton ugye egyre erőszakosabb eseményeket látunk. Olyan palesztin csoportok ütötték fel a fejüket az elmúlt egy-két esztendőben, amelyeket a palesztin hatóság nem tud kontrollálni. Másik oldalon pedig ezek a csoportok nyilván izraeli telepesekkel és Izraellel szemben hajtanak végre támadást. A másik oldalon pedig hát az izraeli telepesek számos radikális csoportját ma már az Egyesült Államok és az Európai Unió is szankcionálja. Tehát jelenleg, és az amerikai külügyminiszter is azt mondta az elmúlt napokban, hogy sajnos Izraelnek mintha nem lenne jelenleg terve azzal kapcsolatban, hogy hogyan tovább. Pedig azt gondolom, ez azért is kulcsfontosságú, mert Izrael pozícióját fogja a tágabb térségben meghatározni, amelybe egyébként pozitívan elindult az integrációja a 2020-as Ábrahám egyezményekkel.
Az Ábrahám egyezmények résztvevőinek továbbiakban érdeke, hogy Izrael integrációja erősödjön, vagy látják most a gázai műveletet, és inkább hátralépnek?
Hát azt gondolom, rövid távon nem kedvez, viszont mindenképpen itt, ha abból indulunk ki, hogy van egy átalakuló világrend, amelyben az Egyesült Államok Kínára fordítja a figyelmét, ez mindenképpen azt húzza alá, hogy fontos Izraellel való további együttműködés. Tehát itt különösen az emírségeket emelném ki, Jordániát, tehát például amikor Szaúd-Arábia megpróbált tavaly novemberben egy riádi csúcs találkozón egy komolyabb csomagot összeállítani, hogy hogyan lehetne Izraelt még inkább elszigetelni a térségben, akkor például az emírségek volt, Jordánia, Bahrein volt az az állam, amelyik ezt tulajdonképpen megakadályozta. Több fajta érintettség van, védelmi, ipar, együttműködés, turizmus, technológiai területen. Jordánia például függ az izraeli gázszállításoktól már az elmúlt években. Ha ezek elmaradnak, a jordán gazdaságnak nagyon negatív a helyzete. És hát ne felejtsük el, hogy itt a Washington közvetítésével a tavaly szeptemberben bejelentették az India Middle East Europe Economic Corridort, amelyben az is ott szerepel lehetőségként, hogy Indiát a Közel-Keleten keresztül összekötni, egyfajta konnektivitási utat nyitni. Nyilván Washington ezt a kínai törekvések ellensúlyozásaként látja, ugyanakkor India nem, és a térség nem feltétlen, tehát különösen közel-keleti államok nem szeretnének választani India és Kína között, viszont valóban itt vannak olyan gazdasági jellegű lehetőségek, amelyek megállíthatatlanul elindultak, és hát ezeknek a szétszakítása nyilván nem érdeke egyik államnak sem. De, és ahogy ön is említette, itt azért az Egyesült Arab Emírségeknek nagyon erőteljesen figyelni kell arra, hogy viszont nem lehet figyelmen kívül hagyni a gázai kérdést, és hogy miután, hát október 7-e után ezek az országok ismételten élére álltak a palesztin kérdésnek, amely ugye veszített korábban a jelentőségéből, de most ismételten visszakerült az asztalra, így valamilyen formában ezeknek az országoknak is hát ezt a politikáját nem lehet máról holnapra most megváltoztatni, hogy egyébként megállapodunk, de a palesztin kérdés megint nem oldottuk meg. Én azt gondolom, ez hiteltelenné tenni ezeket az országokat, és hát nagy kérdés, hogy mit fognak tudni elérni. Az nyilván irreális azt mondani most, hogy a két államos megoldása 67-es határok között keleti Jeruzsálem fővárossal. Lényegében különféle belső, regionális és globális okok miatt ez az ötlet, ez jelen pillanatban már nem életképes, és várhatóan nem is lesz az az elkövetkezendő időben. Tehát itt mind az arab oldalnak, mind Izraelnek, mind a palesztin lakosságnak valamilyen kompromisszumot kellene találni, de jelenleg ez a minimális konszenzus, ez azt gondolom, hogy nincs meg, és az is világosan látszik, hogy azért nincs olyan külső aktor, az Egyesült Államok sem az, amely mondjuk maradéktalanul képes lenne nyomást gyakorolni az összes állami szereplőre. Látjuk, hogy Washington hány dolgot fogalmazott már meg előfeltételként vagy kritikaként, és hogy ezeket azért alapvetően a térség szereplői nem nagyon veszik jelen pillanatban figyelembe. Kína pedig politikailag nem szeretne annyira elköteleződni, hogy, vagy jelen pillanatban nem köteleződik el annyira, hogy ilyen értelemben összehozza a feleket. Tehát ezért van egyfajta vákum, amelyben hát azért még jelen pillanatban a katonai eseményeké a főszerep, tehát nincs tűzszünet. Ugye a tárgyalások azok zajlanak Egyiptom, Katár, Egyesült Államok közvetítésével, nem közvetlenül. Ugye ez is egy ellentmondás egyébként, hogy Izrael azzal a Hamasszal folytat közvetett tárgyalásokat, amelyeket nemhogy nem ismer el, hanem megsemmisíteni készül, tehát, és ebben nem látszik a kiút jelen pillanatban.
Amikor palesztin kérdésről beszélünk, akkor az hány embert jelent, és ők hol vannak most?
Hát egyrészt a nyugati part és gázévezet lakosság, ez körülbelül 5 millió fő, tehát ebből 2,3 millió fő a Gázában, és közel 3 millió fő a nyugati parton, de tágabban viszont hát a palesztin menekültek, akik a vonatkozó ENSZ menekültügyi szervezet, ez a bizonyos UNRWA, amit Izrael ugye többször kritizált, itt regisztráltak. Itt több mint 5 millióan regisztráltak, de nem szabad abba a csapdába esni, hogy az 5 millióhoz hozzáadunk 5 milliót, mert a gázévezet egy részén élő emberek egy része is regisztrált menekültként. Illetve hát vannak az izraeli arabok, az Izrael állampolgárainak a 20%-a, akit hivatalosan nem nevezünk palesztinoknak, de valójában azért, ha egy kicsit végig gondoljuk, akkor ők is ezen a történelmi Palesztina területén élő emberek. Alapvetően a menekültek nagy része azok a környező országokban találjuk, tehát ez a térség egyik nagy menekültválsága, tehát konkrétan Szíriában, Libanonban, Jordániában, Egyiptomban, és Jordánia az egyetlen ország, amely a palesztinok egy részének állampolgárságot adott, így a jordán állampolgároknak nem tudjuk pontosan hány százaléka, de körülbelül a fele, különösen északon a főváros környékén palesztin származású.
Azt lehet állítani, hogy a palesztinok kétállami megoldást akarnak? Túlnyomó többségben, vagy valamennyien?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát de azzal a megkötéssel, hogy nyilvánvalóan ez az Izraelnek az elismerése, azért láttuk azt, hogy a Hamasz nem ismeri el Izrael államot, és alapvetően Izrael eltörlésére szólít fel. Az, hogy a menekültek és a palesztin diaszpórában élők pontosan mit akarnak, ezt ennyire nehéz specifikálni véleményem szerint. Számukra egy fontos identitásképző elem van, ez a visszatérésnek a joga, hogy ők visszatérhessenek eredeti lakóhelyükre. Igen ám, de van, akinek eredeti lakóhelye, az ma Izrael állam területén található. Most nyilvánvalóan nem izraeli fennhatóság alá szeretnének visszatérni, sőt, közéleménykutatások szerint egyébként ez inkább egy identitás formáló elem, de nem szeretnének visszatérni. Tehát mondjuk a jordániai palesztinok körében végzett felmérések azt mondják, hogy ugyan fontos ennek a jognak a hangoztatása, de nem szeretnének sem palesztin, sem egy tágabb Izrael égisze szuverenitása alá visszatérni. A kérdés itt inkább az a nyugati part, hogy vajon, és ezt nehéz megmondani jelen pillanatban, mert egyrészt közeleink kutatási adatoknak nem feltétlen lehet hinni, másrészt meg egy olyan traumák alakultak ki, igazából mindkét oldalon jelen pillanatban, hogy hát nem tudjuk pontosan.
De az izraeli, illetve a palesztinok különböző csoportjai, azok úgy képzelik el a két állami megoldást, hogy abban benne van Izrael elismerése, aminek fogalmilag benne kell lennie?
Hát a palesztin felszabadítási szervezet már 90, amelynek a legnagyobb politikai ereje a Fatah, ez 93-ban elismerte Izrael állam létét, ez nem változott lényegében. Tehát ez az úgynevezett oszlói folyamatnak volt a vívmánya, és akkor cserébe ugye palesztin hatóság autonómiát kapott, majd az autonómia ötlettől megszületett a kétállamos megoldás. Ez akkoriban egyértelműen a palesztin lakosság többségént támogatta, ugyanúgy, hogy az izraeli társadalom nagy része támogatta ezt az ötletet a 90-es évek végén. Aztán jöttek a traumák mindkét oldalról, ugye Izrael számára az volt a várakozás, hogy békében, biztonságban éljen, a palesztinok számára pedig, hogy kapnak több és több területet palesztin fennhatóság alá, és hát azt lehet mondani, hogy egyik oldalnak a várakozásai sem teljesültek. Tehát itt felnőtt egy olyan generáció, aki csalódott ebben a kétállamos megoldásban. Ugye a palesztinok a nyugati parton ABC területre osztott övezetekben élnek, ahol a területek nagy része az nem palesztin szuverenitás alatt van jelen pillanatban, hanem izraeli ellenőrzés alatt, és a 90-es évek óta nem volt előrelépés abban, hogy területeket átadjanak. Tehát ebben az értelemben persze, nyilván a palesztin lakosság nagy része a nyugati parton támogatná ezt, ha megvalósulna, de azt látják, hogy nem valósul meg. Izraelben pedig nyilván támogatnák, de azt látják, hogy az október 7-éhez hasonló terrortámadásokhoz vezethet, hogyha még jobban Izrael kiengedi a területet. Másrészt pedig hát van egy történelmi misszió, tehát Izraelben gyakorlatilag Judeát és Szamarát átadni lényegében a palesztin ellenőrzés alá, azt jelenleg szerintem egyetlen miniszterelnök sem teheti meg úgy, hogy demokratikus körülmények között el fogja veszíteni a lakosságnak a bizalmát.
A csalódott palesztin generáció kik gyűlölnek? Saját vezetőiket, mert nem értek el előre mozdulást, izraeli vezetőket, mert nem engedték, hogy előre mozdulást legyen. Hogy látják?
Hát én azt gondolom, hogy jelen pillanatban azért látva itt a gázai eseményeket, tehát most ebben a helyzetben Izraelt alapvetően, az Egyesült Államokat, mégiscsak ugye azért az elmúlt 2-3 évtizednek a legfőbb külső szereplője ez az Egyesült Államok volt, ami ugye ígéreteket fogalmazott meg, és hát ugye Egyesült Államok az, amelyik blokkolja jelen pillanatban az ENSZ-ben is például azt a palesztin államiságnak az elismerését. Ugye most nemrégiben a múlt hétvégén volt egy szavazás a közgyűlés keretében ismételten az Egyesült Arab Emírségeknek a kezdeményezésére, hogy vegyék elő újra azt a tervet, amelynek keretében a palesztin állam teljes jogú tagja lehet az ENSZ-nek. Ez ugye 2011-ben sikertelen volt az akkori szavazás, mert az Egyesült Államok megvétózta. Tehát azt látják lényegében a palesztinok, hogy az Egyesült Államok blokkolja ezeket a törekvéseket, és hát Izraelt, és egyébként hibáztatják a saját vezetőiket is, beleértve egyébként mondjuk a nyugati parti lakosság azért a Hamaszt is, illetve a hát saját politikai erejét, Mahmoud Abbas elnököt, aki ugye az elmúlt években mindig Izraelre hivatkozva nem volt hajlandó a hatalmat átadni.
Amikor valakit agyonüt egy segélycsomag Gázában, akkor az ő családja kire haragszik?
Hát valószínűsíthetően mindenkire. Hát egy szörnyű, igen, humanitárius helyzet alakul ki a gázai övezetben. Ugye most az ENSZ éppen arról tett közzé egy jelentést, hogy több mint 300 ezeren hagyták el Rafah városát. Különösen itt ugye, hogy Izrael elfoglalta a Rafahi határt, így lényegében a segélyszállítmányok egy jelentős része már nem jut be a gázövezet területére, különösen ugye az üzemanyag hiányzik, az üzemanyag kulcsfontosságú, a kórházak, tiszta ivóvíz, és lényegében mindennek az üzemeltetéséhez. Hát a másik oldalon nyilván pedig Izrael arra hivatkozik, hogy de 4 izraeli katona megint életét vesztette, mert a Hamasz megtámadta őket Észak-Gázában, de valóban akár az ENSZ, akár az Egyesült Államok nyilatkozatait nézzük, megint nehéz helyzet van a gázévezetben, és én azt gondolom, ha megindul a Rafahi hadművelet abban a formában, amit már az Egyesült Államok is úgy értékel, hogy Izrael átlépi a vörös vonalat, akkor ez nehéz. Izrael megnyitott egyébként észak irányban egy határ átkelőt, ahol jutnak be segélyek ellenőrzött formában, de ezek nem elegendőek 2,3 millió embernek az ellátásához.
Hogyan értékelik Izraelben az amerikai, meg most már európai palesztin párti egyetemfoglalásokat, amelyek azt követelik, hogy az Izrael állammal való minden kapcsolatot az egyetemük szüntessen meg?
Hát alapvetően negatívan, és az antiszemitizmus egyik hullámaként értékelik, főként miután ugye a huszi lázadók azt is bejelentették, hogy szívesen fogadják azokat az amerikaiakat, akiket kirúgtak az egyetemről. Tehát abszolút negatívan látják, ugye hát jelen pillanatban az Egyesült Államokban éppen a diplomaosztók sora van a naptának ebben az időszakában, és már ugye több egyetem bejelentette, hogy nem fogják megtartani ezeket a diplomaosztókat. Itt a Columbia Egyetem ezek közül a leghíresebb, mert tartanak attól, hogy valamilyen botrányt csinálnak a hallgatók. Tehát az amerikai egyetemek, azt lehet mondani, a terepeivé váltak ezeknek a tüntetéseknek.
De miért? Hosszú ideig nem voltak a terepei, csak a terrortámadásra adott izraeli katonai válasz miatt?
Én azt gondolom, hogy természetesen nem. Ez összefügg az amerikai társadalom változásával, politikai csoportokkal és sok egyéb folyamattal, amelynek keretében hát ezek az egyetemi vezetések elég nehéz helyzetbe kerültek, hogy ugye többeket arra kényszerítik, hogy szakítsák meg a kapcsolatokat, miközben egyébként pedig amerikai üzleti cégek, különösen technológiai ipar vagy védelmi ipar területén pedig kifejezetten támogatják az Izraellel való együttműködést, tehát minthogy ebben a kérdésben ez egy olyan belpolitikai kérdéssé vált volna, hogy ketté szakadt a társadalom, és hát az amerikai egyetemeken látjuk ezt a mozgalmat, amely hát elsősorban szeretné az Izraellel való kapcsolatok megszakítására rákényszeríteni az egyetemi vezetést.
Valamely politikai oldalhoz köthető szála?
Hát inkább ez alapvetően egy a baloldali mozgalmakhoz kötődik az Egyesült Államokban, és hát az a nyilván nem csak az ott élő palesztin közösség, hanem lényegében elég sokan részt vesznek ebben, bár pont most lehetett olvasni arról, hogy a másik oldalon Izraellel szimpatizáló csoportok is vannak, például az iráni zsidó közösség Los Angelesben, itt furcsa módon Tehran Jelesnek is nevezik a várost, ott él az egyik legjelentősebb iráni diaszpóra, pedig kifejezetten Iránnal szimpatizál, és hát az egyetemek válnak kvázi ennek a pro-kontra álláspontnak az ütköző zónáivá, ahelyett, hogy hát főként a tudományos dolgokra, meg az oktatásra fókuszálnának, és úgy tűnik, hogy az egyetemi vezetések itt több tűz közé is kerülnek.
Iránnal a kölcsönös és hát országokon átívelő csapások után az eredeti feszültségi állapotra tért vissza Izrael viszonya, vagy annál most rosszabb?
Hát én azért azt gondolom, nem lehet úgy tekinteni, hogy nem történt meg ez a kölcsönös válaszadás, amely véleményem szerint azért részben abból adódik, hogy a két ország eltérően ítélte meg azt, hogy a másik hogyan fog válaszolni. Tehát nevezetesen Izrael, amikor a szíriai konzulátus ellen támadást intézett, biztos, hogy nem számolt azzal, hogy lesz egy közvetlen iráni válaszcsapás.
Soha nem volt előtte.
Igaz, hogy ilyen közvetlenül iráni állampolgárokat sem gyilkoltak meg Szíria területén. Izrael ölt már meg iráni állampolgárokat Szíria területén, de nem ilyen direkt módon, és hát valószínűsíthetően ezek a elkalkulált, félrekalkulált események vezettek ehhez a magasabb szintű ellentéthez. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább jelen pillanatban a kérdés az az iráni nukleáris programnak a továbbvitele. Tehát egyre több kérdést tesznek fel Izraelben azzal kapcsolatban, hogy mi van akkor, hogyha Irán lépéseket tesz, hogy minél gyorsabban atomfegyverhez jusson, és Iránból is érkeznek most már olyan hírek, amelyek azt mondják, hogy az Ali Khamenei által kiadott fetvát felül kell vizsgálni, mint ismeretes a legfőbb vallási vezető azt mondta ki egy jogi véleményében, hogy Irán nem fog, mert hogy iszlám ellenes az, hogy katonai célú nukleáris fegyvert működtessen, szerezzen ilyen technológiát, és hogy a jelenlegi folyamatok azok esetleg ennek a doktrinának a felülvizsgálatához vezetnek, ami azt jelenti, hogy ellenőrizetlenül zajlanak az események, és hogy Izrael nem tud kvázi semmit tenni, hogy megelőzze ezt a programot. Ugye nyilván felmerül preventív csapás, különféle technológiai támadás az iráni létesítményekkel szemben, amit már a korábbi években is láttunk. De minden esetre hát ezért is lenne fontos például az, hogy az Ábrahám egyezményeknek Szaúd-Arábia is a részese legyen Washington szemszögéből. Tehát azt gondolom egyébként, hogy egyik országnak sem célja, hogy közvetlen háborús konfrontációba kerüljön, de van egy-két vörös vonal azért mindkét ország szempontjából. Ilyen lehet például Iránnak, hogyha Izrael komolyabban beavatkozik Libanonban, a Hezbollah-kal szemben. Ez kiválthat esetleg iráni katonai reakciókat. A másik oldalon pedig az iráni nukleáris programnak a továbbvitele Izrael számára egy red line-nak tekinthető, amelyet hát leginkább meg kellene izraeli olvasatban előzni, és hogy most vannak azok a napok, amikor meg tudja előzni. Tehát én nem mondanám, hogy csökkent a feszültség, de közvetlen nem érdekelt senki a konfrontációban, hiszen Izrael sem szeretne az egész világgal, vagy az egész Közel-Kelettel harcban állni.
A közel-keleti arab államok nem idegesenek, hogyha Iránnak atomfegyvere lesz? Tehát ők hogy állnának hozzá, hogyha Izrael csinálna egy megelőző katonai csapást?
Hát ahhoz sem állnának pozitívan, de ahhoz sem, hogyha Iránnak atomfegyvere lenne. Tehát nyilván ez nem cél. Egyébként ebben a szaudi-amerikai tárgyalásban az is egy szaudi feltétel, hogy az Egyesült Államok ismerje el a civil célú nukleáris programot. Ugye a térség több állama békés célú energiatermelés szempontjából szeretne nukleáris programot létesíteni, ilyen van az emírségeknek, és ezek a törekvések Szaúd-Arábiában is megjelentek. Jelenleg ugye Szaúd-Arábia és Irán között nyitottak a kommunikációs csatornák, tehát 2023. márciusában helyreállították a diplomáciai kapcsolatokat, ami azt jelenti, hogy a feszültségek azok nem szűntek meg, vagy a problémák a két ország között, de tárgyalnak egymással, például a palesztin kérdésben. Egy esetleges nyílt katonai célú atomprogram azonban változtathat ezen a helyzeten. Ehhez azonban Iránnak nyíltan ki kell tenni az asztalra. Ugye Irán jelen pillanatban tagadja, és azt mondja, hogy ezzel a fetvával, amit tehát az iszlám nevében adtak ki végül is, hogy nem, nincs ilyen katonai célú nukleáris program, csak a civil célú, amihez Iránnak pedig joga van. Igen ám, de azt is tudjuk, hogy kvázi 2018-19 óta Irán ellenőrizetlenül viszi tovább ezt a nukleáris programot, amelyben hát az urándúsításnak például olyan százalékát ért el, ami azért nem a civil célú programhoz szükséges, nem beszélve a rakétafejlesztésekről.
Ki arab állam is azt mondja, hogy neki kell polgári célú nukleáris erőmű. Ezt komolyan gondolja? A legnapsütöttebb része a Földnek. Naperemeket kéne telepíteni, nem?
Ez
nem
túl zajlik.
Látszó?
Én azt gondolom, hogy ez is zajlik a háttérben, tehát egyébként Kína a legfőbb befektető a megújuló energiaforrásokba, ugye ezek a közel-keleti országok, különösen Szaúd-Arábia és az emírségek hosszú távra terveznek. Jelenleg egy olyan program van, amely mindenképpen az olajra épülő gazdaságot diverzifikálná, ez például a Szaúd-Arábia 2030 javaslat, és ebben az szerepel, hogy azért a nukleáris energiának is legyen szerepe. Nyilván itt jelenleg amerikai védőernyő mellett, és hát nyilván valamilyen amerikai garanciát adva, hogy ez nem katonai célokra lesz fordítva, tehát csak kontrollált keretek között, és hát mivel az Egyesült Államokkal ugye együttműködő országokról van szó, én nem gondolom, hogy kockáztatnák azt, hogy itt egy katonai célú programra kerülne sor a részükről.
Köszönöm szépen a magyarázatot. Csicsman László közel-kelet szakértőt, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárát hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.